Üdvözletem! Flaszterezni fogunk méghozzá Bálint Orsolyával, a Népszal munkatársával.
Sziasztok!
És Lapnár Dáviddal, a Magyar Hang munkatársával. Sziasztok. Ilyenkor szoktam megmutatni az új lapszámot, hogy már utcán lesz holnap, de most nem tudom megmutatni, mert még nem ért ide a nyomdából, mert olyan korán kezdtünk itt ugye a kis felvételünkkel. Azt viszont el tudom mondani, hogy december 9-én lesz kötött fogás extra a Hadszín Teátrumban, 19 órától Jókai utca 6. A csapat pedig az úgy néz ki, hogy Csintalan Sándor, Konok Péter, Szerető Szabolcs, vagy Leihert János. Most ezt elfelejtettem. Mindegy. Kéri Laci bácsi lesz a vendég, és Körzse Sándor szerepében meg én fogom vezetni a műsort. Úgyhogy várom mindenkit sok szeretettel, még van jegyű, lehet jelentkezni szerkesztőségbe, telefonszámon, és akkor a témáink. Hát azt írtam ide, hogy érinti-e a sajtót a szuverenitás védelmi törvény, mert nem egészen egyértelmű, de mondjuk az egész törvény nem egészen egyértelmű, mert úgy lett megfogalmazva, hogy ne legyen teljesen egyértelmű. Az a Fidesznek ilyen mániája, hogy ilyen jogszabályokat hoz, és akkor abba bele lehet magyarázni bárminek az ellenkezőjét is. Hát itt is valami hasonló van, ugye elméletek ez arról szól, ez a törvény, hogy a politikai pártok választási kampány során ne kaphassanak külföldről pénzt, mert hogy ezzel a külföldi, ilyen amolyan szervezetek befolyásolni tudnák a választásokat, hát nyilván ez a guruló dolláros történetnek az utórezgése. Csak hogy, amikor ezzel kapcsolatos vita zajlott a parlamentben, akkor Varga Judit felszólalt, és azt mondja, ezt ki is írtam ide, úgy említette a liberális médiát, amelyen keresztül próbálják aláásni a magyar szuverenitást. És a HVG-nek a munkatársa meg is kérdezte a Gulyás Gergelyt aztán, hogy akkor érinti a médiát, ő azt mondta, hogy nem érinti a médiát. Nem tudom, szerintetek érinti a médiát? Hogy...
Szerintem a média területén, ugye arra hivatkozva gondolhatjuk sokan, hogy érinti a médiát, hogy ugye volt egy ilyen kvázi kutatás, tehát hogy volt egy ilyen tanulmánykötet, amely több magyar médiumot említett, mint ami külföldi befolyás és pénzmozgások által.
Az 20. század
intézet, ugye? Igen. Tehát, hogy így külföldről becsatornázott pénzekkel avatkozik bele így a magyar közéletbe, és akkor mindenki erre gondol, hogy valószínűleg érinteni fogja, de azt gondolom, hogy nagyon nincs már mit tenni tehát, hogy így még a civileket lehet egy kicsit vegzálni, meg ugye az ellenzéket lehet még egy kicsit nyomorgatni, mert még van rajta talán nyomorgatni való, de alapvetően szerintem a médiával most minek csinálnának bármit. Várják szerintem, hogy jöjjön Brüsszelből ez az új médiatörvény, amit még az idén állítólag tető alá akarnak hozni, mert... De hát ott is olyan sokféle érdek ütközik egymással, erről már szerintem itt is beszélgettünk, hogy a nyugatiak számára ez ijesztő, számunkra meg kvázi így ez lenne a normális elérendő cél, hogy legyen valami uniós kontrollja a médiának. Hát jó, sok sikert az uniós jogalkotóknak is, hogy ebbe bele nyúljanak, ami egyébként valószínűleg egy szintén egy szuverenitási kérdés, de én eldöntöttem, hogy én ezt a szuverenitás védelmi törvényt ezt ki nem fogom ejteni, most volt az utolsó alkalom.
Mit fogsz mondani?
Mert hogy hát valamilyen, nem tudom, egy szupisági, nem tudom én, kötény, vagy valami ilyesmi, de hogy az a helyzet, hogy amikor ez a, meg a gyermekvédelmi törvény, tehát nem tudsz elé annyi idézőjelet tenni, hogy ne érezd azt, hogy egyszerűen a nerbeszédet használod te is, és kvázi legitimálod ezzel ezt az összes ilyen ökör kifejezést, amivel soroznak bennünket folyamatosan, és ha már az újságírók is elfogadják kvázi, hogy ez van, akkor miről beszélünk? Tehát, hogy hogyan tudunk kritikusan fellépni ezzel szemben?
Nem tudom, emlékeztek, hogy a Fidesz mivel riogatott még tavasszal, hogy mit fog csinálni össze? Mit lebegtettek belőle? Akkoriban. Azt mondogatták folyamatosan, hogy a gyermekvédelmének nevezett törvényt sokkal jobban szigorítani fogják.
Igen.
Hát és akkor mindenki nyilván arra gondolt, hogy a meleg ellenes szállát fogják még durvábbá tenni. Egész tavasszal ezt mondogatták, aztán ez valahogy elsikkadt, és most hirtelen más a téma. Szerintem ez az egész mind bluff, és csak így próbálnak menni előre, hogy ahogy mondani, Géphodor Gábor mondta, uralják a pillanatot. próbálták szerintem összekötni az ellenzéki pártok támogatásának, külföldi támogatásának, hogy itt a média helyzetével, de végül valamiért nem tették meg, vagy úgy gondolták, hogy ez most nem kell bejátszani, vagy későbbre tartogatják. Szerintem volt ilyen terv, de most így félretették, itt is készültek hetekig, hónapokig, hogy mit írjanak bele. Végül így jött ki, hogy az, ami erősebb, mert hát nyilván azt még az kormánykritikus médiában is beszámoltak hosszan arról, hogy ezek a 99 mozgalomhoz jutó külföldi pénzek ugye azért elég gyanús. Tehát gondolom, ők is a biztosra mentek most inkább.
Okos emberek megnézegették ezt a törvényt, és azt mondják, hogy igazából olyan nagy változás nincs a korábbi állapothoz képest. Tehát, hogy ezt a pártok gazdálkodásáról, meg a választási törvény is nagyjából már szabályozta. Ami új, ugye az a ki nem mondott nevű hivatal, ugye, ami elég sajátos vizsgálatokat folytathat.
Hát reméljük úgy, mint az integritás hatóság, ami egy sóhivatal konkrétan.
Mi a most legutóbb vizsgálat a Dalcs Tamásnak a testvére, vagy ki? Nem vettek elő, hát ők nem tudnak elővenni, ugye, mert az is egy olyan hivatal, hogy ajánlásokat fogalmazhat meg. De ugye most megfogalmaztak egy ajánlást, hogy a Dalcs Tamás testvére, ha jól emlékszem, nem is tudom, hát valami gyanús pénzek voltak ott is valami sportvonalon, a atlétikai bírók képzése egy év alatt a tízszeresére nőtt, mármint a költsége, hogy valami ilyen teljesen ócskalopás szagúnak tűnő dolog. De ha nem a Dalcs Tamás testvére, akkor elnézést kérlek a Dalcs Tamás testvérétől, majd akkor a megfelelő ember jelentsen majd fel.
De még így is benne hagytak a törvényben kis kapukat, hogyha valaki alapít egy személyes, nem?
Igen, KFT. Persze, meg is, de hogy a hatása az már is érezhető, és szerintem ez nagy részt a két irányba szól. Hát egyrészt a Fidesz szavazóinak, ezt a guruló dolláros történetet, ezt ezzel tökéletesen örökké életbe lehet tartani. Másrészt meg szerintem ez a civileknek szól, és itt ilyen kicsit ilyen feltartott úgy, mint amit a plakátról leszettek, ugye Soros Alex róvó újja, hogy úgy meggondolja kétszer is az ember, hogy akkor civilként, vagy egyesületként, vagy bármi beszálljon a politikába. Tehát nekem egy ilyen kis izinkább, ilyen visszatartó, elrettentő szaga van. Van egy elrettentő szaga?
Szerintem kvázi öncenzúrára, vagy passzivitásra
sokkal. Meg az, aha, igen.
Igen, de hát...
Mondjuk az ellenzéket illetően van ilyen elrettentő hatása az eredeti történetnek is, tehát ki akarja ezek után a 99 mozgalmat támogatni, ha látja, hogy már amúgy is
már
ennyi pénzt bevittek oda a mikroadományokban.
Igen, azért az gáz volt az a történet valóban.
Hát valójában, hogyha ezt tényleg komolyan vennénk, hogy legyen egy ilyen kontroll, akkor ott nagyon sok fideszes alap, meg nem tudom én minek is át kéne világítani azokat is, tehát hogy...
Ha csináljuk ezt, hogyha jön a választási kampány, akkor külföldről adományozunk a Megafonnak. Megnézzük, hogy fenn akarnak elvizni. Nekem csak az a baj, nem csak, nekem az a bajom ezzel, hogy azért a Fidesz az hajlamos arra, hogy használja időnként a saját ilyen gumi jogszabályait, nem? Tehát, hogyha megvan a lehetőség arra, hogy valamit, és akkor majd elég az, hogy ez a hivatal elkezd vizsgálódni, mint a Magyar Hang szerkesztőségében. Már úgy hallották, hogy ide is gurult valamit, tök mindegy. Nem mindegy, bármit vizsgálhatnak, ugye. Nem, teljesen mindegy, hogy mire jutnak, teljesen mindegy, hogy jutnak-e egyáltalán, van ennek az egész vizsgálatnak alapja, de már maga ez egy bilug lesz az ember homlokán, hogy jaj, tudod, ez az a izé alapalmal a szuverenitásvédelmi hivatal vizsgálódott, és akkor elrettentheti a hirdetőket is akár, mondjuk tőlünk nem mere. Ugye több nincs kit elrettenteni. Na, szóval, hogy nekem ez ilyen kommunikációs szuperfegyvernek tűnik.
Hát egy politikai termék. Igen. Én sem bagatelizálnám el, tehát pontosan, ahogy mondott, tehát veszélyes úgy is, hogyha ettől az emberek saját magukat kezdik el inkább visszavonni így a közélettől, mert akkor, ha apátia van és passzivitás, az mind a Fidesz már hajtja a vizet, meg az ő szavazataikat erősíti. De hát kimentek az utcára, és az emberek 70-80%-a lehajtott fejjel járt. Tehát ugye a magyar társadalom borzasztó mentális egészségügyi állapotban van, mindjárt majd rátérünk arra is. Ez mind a Fidesznek kedvez, tehát hogy így előre megválaszoljam, hogy miért nem fektetnek többet az egészségügybe, vagy miért nem reformálják meg a rendszert.
Egyszerűen, hogyha a polgárok megcsinálják az állam helyett a melót, akkor az állam onnan, mármint ez az állam, ez onnan lelkesen és villámgyorsan kivonul. Ja, jó, tudod. Behoztátok a gyógyszert, meg a izítkötszert. Oké, semmi van, tessék, meg lehet oldani.
Hát amiről a mai cikkedet is írtad az egész oktatás és egészségügy kapcsán.
Igen, igen, az egy nagyon vidám kis történet volt. Mert hogy szolgálaton voltam, és vagy voltunk, és ugye a Szent László gimnáziumról van szó, onnan elindult ez az egész polgári engedetlenségi pedagógus mozgalom. És hát jött a diri, hát én meg tudod, mert ott vakarúztam előre, hogy na, mert kezdődik ez a izé, beléptek a nagybetűs élet kapuján, meg a felnőtté válás, meg ezek biztos sabon szedek, hát nem, baromira nem, hanem beleállt. Elmondta, hogy milyen vacak volt az online oktatás, az is egy téves izé volt is, hogy a demonstrációknak és a tiltakozásoknak egyetlen egy eredménye lett, az, hogy anyakunkba kaptak egy olyan törvényt, ami még jobban felgyorsította a pedagógusoknak a távozását, a pálya elhagyást. De hogy a Szent László gimnázium az különleges helyzetben van, mert a szülők által összedugott alapítványi pénznek köszönhetően minden szakórára, szaktanára megy be. És ettől olyan mérges lettem, de tudtam csak, hogy basszus, tehát ez az oktatási minimum, nem? Hogy szaktantárgyat, szaktanár tanít. Ha attól a kivitelezett helyzetben egy intézmény, hogy náluk ez megtörténik, ez a egyébként természetes dolog, de nagyon-nagyon mérges voltam, és mivel az én nagyobbik fiam, Révész Máriusz, nem tudom most mit képvisel, biciklis még?
Vagy ja, azt hittem, a nagyobbik fiad Révész Máriusz.
Igen, ez úgy hangzott. Nagyon big fiad Révész Máriusz.
Coming out. Révész Máriusz apja. Na, hogy a fiam együtt jár a Révész Máriusz fiával egy osztályba járnak, egyébként egy jó fejes srác. Azt mondják.
Azt hittem Révész Máriusz, nem mond.
Ott ült mögöttem Révész Máriusz. Igazából, hogyha tüsszent egyet, akkor azt én éreztem volna a hatalom lehellet itt a nyakamban. És akkor eldurrant az agyom, és így félig hátrafordulva mondtam, hogy mondom, most tényleg annak örülök, hogy szaktanál, mondom, milyen nyomorult egy világ már ez, és mondom, így ült. Na, ez nagyon fontos volt. De a szalagavató egyébként teljesen jó volt, én nagyon bírtam. Jókat táncoltak a srácok, jó zenékre, úgyhogy élveztem az egészet. Révész Máriusz nagyon szépen énekli a himnuszt, még ezt tudom elmondani, mert hogy azt is a nyakamban énekelte, úgyhogy tényleg jó hangja van. De ezt meg azért onnan tudtam, hogy én voltam a második Fidesz táborban, ami akkor nem izé volt, mi az, hogy hívják, tusványos, hanem akkor még bálványos fürdő volt, azt hiszem, hát kicsit összefolynak az emlékek, nem véletlenül ugye erdélyi fiatalság, hát ugye, és hogy Révész Máriusz félmeztelenül gitározta a Börtönablakában című slágert a tábor tűznél éjszaka a saját hangján kísérve saját magát.
És milyen szép, hogy így összetalálkoztatok az életben újra a közoktatás nyomora kapcsán. Nem, ugye
szülőként, igen. De most nem, jó, most is együtt énekeltünk, de most a himnuszt mégis. Ez a mer. Hú, de fogják utálni ezt az elmúlt 5 percet, nézzük. Nem baj, ez a szépen úgyis ilyen november végi ízé van, ilyen álmoskás idő. Na, megtörtént Karsai Dániel meghallgatása Strasbourgban, amit be is repettem. Ugye a Karsai Dániel az a ügyvéd, aki gyógyíthatatlan betegségben szenved. Egyre romlik az állapota, és ezért fordult ő a Strasbourgi Emberi Jogi Bírósághoz, mert hogy Magyarországon nem engedélyezett az eutanázia. Szóval meg volt az első meghallgatás. Láttatok a videót egyébként? Nem a meghallgatással, hanem amit felrakott még 2 hete? Ha ilyen volt, ilyen lett?
Ja, igen.
Íme az ember. Az nagyon, nagyon kemény. Ugye az egykori sportolói önmagát állítja szembe a mostani állapotával, és hát tényleg rohamosan romlik. Nos, felszólalt a magyar kormány képviselője is, aki azt mondta, hogy ez egy nagyon megrendítő történet, de ők ezt ilyen technokrata szemmel nézik, és jogilag is hivatkozott mindenfélére.
Lehet ennek a... 20 évvel ezelőtti brit esetre.
Ja, Diane Prettynek.
Igen. De hát ez precedenses.
Hát de könyörgöm, 20 év alatt, ez tök jó érves egyébként, hogy 20 év alatt, hát minden fejlődik, még a jog is. Tehát, hogy annyit változott a világ 20 év alatt, hogy nem lehet ilyen kőkorszaki ezekre visszanyúlni, tehát már nem lehet a római jogra visszavezetni azt, ami most van a világban, mert nem ad rá válaszokat. Nem olyan, mint egy szent könyv, ami, nem tudom én, a mai digitális világban is tök jól lehet olvasni a Bhagavad Gita-t, vagy nem tudom. Mert az élet értelmére ad választ Krisna.
Te rosszabb vagy, mint én már, mint hogy már. Én is azért elmentem, de legalább valamelyes téma mellett maradtam ezzel a Révis Máriuszos személykedéssel, de hogy az élet értelme hirtelen. Nagyon november vége van.
Szerintem látni kellene a különböző árnyalatokat így eutanázia ügyében is, tehát az nem jó, hogyha csak a igen vagy nem létezik, hiszen van rengeteg különféle helyzet, és mondjuk Karsai Dániel vagy hasonló helyzetben lévők, akik olyan állapotba kerülnek, hogy nem is tudnak dönteni a saját életükről, illetve hogy például nem tudnak öngyilkosságot elkövetni, szerintem az egy másik eset, mint az, hogyha mondjuk egyes államokban még depresszióra is lehet egy idő után eutanáziát kérni. Ugye voltak ilyen szélsőséges esetek. Szerintem az előbbi esetet...
De azt elutasították, nem? Az egy fiatal, viszonylag fiatal lány volt. Igen?
Igen.
Az durva mondjuk.
Szóval ezeket az eseteket szerintem nem kell összemosni, hanem külön-külön lehetne kezelni, és dekriminalizáció is egy megoldás lenne, tehát Karsai Dániel például szokott arról beszélni, hogyha valaki már segítkezik másnak öngyilkosságban, az is 2-5 évig terjedő börtönnel járhat. Például ezt is lehetne csak simán dekriminalizálni, anélkül, hogy az eutanáziát mondjuk törvényesítenék orvosok által.
Igazából én azt vettem ki a magyar kormány.
Hát, hogy nem akar ezzel foglalkozni.
Ja, abszolút nem. Semmilyen szinten sem. Ez nem téma. Tehát nem is beszélnek róla. Ez a néma csend veszi körül ezt az ügyet. A kormányzati nyilvánosságban meg azt vettem észre, hogy nem is így jogilag, nem, mert ugye amit mondasz, általában az szokott lenni, amit annak az ellenkezője szokott lenni a támadás, hogy vissza lehet élni vele, veszélyes, mert hogy itt például aki segít az öngyilkosságban, utólag ki tudja eldönteni, hogy most fel lett kérve erre, vagy, tehát hogy igen, valóban, de ez mind megoldható. Az is megoldható, hogy ne legyen fele, vagy ne kapjon feleslegesen valaki ilyen lehetőséget, hogyha még olyan az állapota, mert hogy úgy megvizsgálják ezerszer, meg ilyen orvosi konzilium, meg olyan bizottság, ahogy a világ más részén is megvan ez oldal. Nyilván ez a jogi része, meg a logisztikai része.
Hát az is egyfajta eutanázia, hogyha valakinek leállítják az életben tartó kezelését, és az engedélyezve van. Tehát, hogy az is már egy kezdeti lépése annak, hogy más ember beleszól abba, hogy te életben maradsz.
Meg az is eutanázia, hogy lerohasztják az egészségügyet, csak azt csoportosan elkövetett.
Nagyon közvetve.
Egyébként tényleg most ez. Na, de visszatérve, hogy de a magyar állam inkább, ha egyáltalán beszél erről az ügyről, akkor inkább ilyen keresztény vonalon, és így nem filozófiai vonalon közelítik, hogy most valahol ott tart ez a történet a Fidesz szempontjából, hogy az ember nem rendelkezhet nem az ember rendelkezik végül is a saját életéről.
Hát ez végül is alapszempontból elfogadható érv, az halálbüntetés kapcsán is ez egy fontos érv szokott lenni, hogy nem dönthet az ember a másik ember életéről.
De itt a sajátodra.
Igen, és akkor erre mondják, hogy itt az ember a saját életéről döntene, ezért kell szerintem ezt így különbözni, hogy mikor egyértelmű, hogy valaki a saját életéről dönt, mert hogy máskülönben nem tudna életvégi döntést hozni, és mikor van az, hogy bizonytalanabb ez az eset, és másnak a szubjektív megítélése is közre játszik, mint például, hogyha orvosok eldöntik, hogy te mennyire vagy depressziós, és hogy ez tényleg kilátástalan-e. Az utóbbi az sokkal szubjektívebb.
Bár ott azért voltak ilyen, ha jól emlékszem, ilyen MR-vizsgálatok is, amik bizonyították, hogy az agyában már olyan súlyos elváltozásokat okozott ez a krónikus depresszió, hogy tehát volt kimutatható fizikai jelenléte ennek a... Tehát ugye tudjuk, hogy az idegrendszere is hatással van. De így visszatérve Karsai Dánielhez, hát engem borzasztóan megráz a története, és mi is követjük, tudósítunk a folyamatról, ami így kvázi egy személyes szabadságharc, így az utolsó harca, és azt gondolom, hogy sokkal inkább, tehát most már nem mondhatjuk, hogy ő magára gondol, hanem ő valami olyasmi szemléletformálást szeretne elérni, amivel akár az utána következő hasonló helyzetben lévő embereknek egy kicsivel könnyebb lesz. Tehát én nem gondolom, hogy most ugye akár a Strasbourg-i bíróság, akár a magyar állam ebben engedne. A Strasbourgi bíróság az ugye meg ajánlásokat fogalmaz meg, tehát a kormány vagy betartja, vagy kenjétek a hajatokra. Tehát én nem látom, hogy ebből most kinőhetne egy nagy radikális változás. Azt látom, hogy igen, van egy kis vallási zöngéje, hogy próbálják ezt, hogy Isten döntsön az életedről. Meg hát ugye a szüleid döntöttek arról is, hogy megtartanak, és tehát hogy abba se volt beleszólásod. Hát akkor miért kívánsz magadnak jogot arra, hogy az életed végéről dönthess? És kicsit egy ilyen liberális szemléletet próbálnak így ráhúzni, hogy hát ez a személyes szabadságjog, hogy te így eldönthetsz dolgokat. És itt nem ez a módi, tehát Magyarországon itt nem egyénieskedünk, itt nem az a cél, hogy mindenki kiteljesedjen, meg kibontakoztassa magát, vagy saját döntéseket hozzon. Totál az ellenkező irányba hajtanak bennünket.
Én is azt gondolom egyébként, hogy ez ilyen szempontból jó értelembe véve ez egy kirakott per, tehát hogy egy nem precedens nem lesz belőle, ugye, mert amit mondtál az emberi jogi bíróságról hatáskörileg, tehát azt nem fog teremteni, de mégis oda irányítja a figyelmet erre a kérdésre, meg ha olyan döntés születik, akkor azzal mégiscsak majd foglalkoznia kellene a nyilvánosságnak, hát majd meglátjuk.
Hogy de ugye a 70%-a támogatja az embereknek, bár ez egy kis mintájú felmérés, hogy azt gondolom, hogy inkább az ő konkrét esetéhez tudtak úgy kapcsolódni nagyon sokan.
Persze, mert különben ez
egy
nem téma.
Egy fiatal, életerős ember, ugye egyidősek vagyunk egészen pontosan, és így az ő személyes története, amit egyébként csodálatosan tud kommunikálni, és borzasztó hitelesen, és nagyon, nagyon erős az, amit ő képvisel, szerintem az az, ami hatása volt az emberekre, el sem gondolkodtak volna két percig se az, hogy eutanázia, a hollandok, vagy a nem tudom én, skandinávok ott szórakoznak.
Hát ez nem téma Magyarországon, meg nem is tudom, mikor foglalkoztunk vele utoljára, mármint a úr előtt.
Abszolút.
Flaszterban néha-néha valamiért így szóba kerül, de valami ritkán. Na hát, érdeklődve figyeljük majd a folytatást. És akkor az előbb, amit félig, hát nem viccesen, inkább ironikusan említettem, azt mondja, hogy 2022-ben már csak Írországon és Bulgáriában költött kevesebbet az állam egészségügyi ellátásokra, mint Magyarország, szóval az Európai Unióban hátul a harmadikok vagyunk. Hát azért, aki a magyar egészségügyel kapcsolatba kerül, az szerintem a nagyon nem lepődött meg ezen a híren. Én nem tudom, te nyugodtan mondjátok, csak én már annyiszor elmondtuk, és már nem tudom, hogy van-e értelme, persze lehet, hogy erre megy ki a játék, hogy egy idő után már én is mond a problémákat, elmondani azt, hogy aki teheti, a magán egészségügyben menekül, baromi sokba kerül, ráadásul nincsenek mint területi különbségek. Az ember azt gondolná, hogy tudom én, Szabolcs-Szatmárban vagy valahol olcsó. Nem, ugyanannyiba kerülnek a beavatkozások ott is. Tompos kollega csinál most egy cikk sorozatot, egy riport sorozatot arról, hogy így a végeken hogy oldják meg az emberek a egészségügyi ellátásukat, mert hogy ott semmi nincs. Nem az, hogy állami, hanem nagyjából semmi, nincs orvos, tehát teljes régiók.
Hát meghalljuk azokat a híreket, hogy hol szüntetnek meg bizonyos osztályokat, hol nem lehet már szülni, honnan kell x kilométert megtenni.
Figyelj, a hétvégi szülés az most már privilégium. Mármint, hogy lehet
vagy
szülni hétvégén, csak maga bemarad.
Egész osztályokat, igen. Is egy borzasztó dolog. Meg erről is vannak adatok, hogy azt hiszem 200-300 ezer gyerek Magyarországon nincs ellátva gyerekorvos, családorvos által.
Na, igen, hasonlót ír a Tompos, most épp Szabolcs-Szatmárban kóricál, és hogy tényleg teljes régiók nincs. Hát valahogy megoldják, de úgy oldják meg, hogy van egy házi orvos, aki átügyel ide-oda-amoda, de olyan mértékben, hogy olyan szinten vannak leterhelve, hogy aki nyilatkozott a riportban, ő azt a végén már saját pénzéből tankolt, tehát már kifutott a keretét is, mert azt már is finanszírozta. És ilyen őrült ad-hoc módon próbálnak ezt az egészet megoldani. Hát valahol az egész rendszer kicsit arra is alapoz, hogy magyar ember csak akkor megy orvoshoz, meg kórházban, mit tudom én, amikor viszik, ugye van ez a mentalitás.
Hát meglepő volt,
az állam,
meglepő volt az a hír is, hogy lenne valamennyi pénz a várólistáknak az enyhítésére, és mégse.
Az népszavás cikk. Népszavás cikk. Van rá pénz, 6000 várólistás műtétet mégsem végeznek el a kórházak, ez volt a címe.
Hát, meg nincs ember rá, tehát aki elvégezte a műtéket, azt gondolom, meg nincs a műtőben, nem tudom én, fertőtlenítőszer vagy, tehát hogy ez a van rá pénz, hát azt is olvastam, az is Népszavás ír, hogy most ugye volt ez a nagy adósságrendezés a kórházaknak, 70%-át kifizették az adósságaiknak, még mindig maradt 30 milliárd, évvégére 50 lesz, és a beszállítókat nem tudják fizetni, ugyanez a gyógyászati segédeszköz, ami lassan már elérhetetlenné válik, és a családilag is érintettek vagyunk, mert anyukám ilyen gyógycipőt hord, ugye ott leszámoltak egy teljes maffiával, akik ebből értek, orvosok, ortopéd, gyártók. De egyébként már relatív régen volt, már lassan 2 éve lesz, és azóta egyszerűen nincs ember, nem talál senkit, aki felírja a gyógycipőt, mert hogy azok gyakorlatilag elvitték az egész társaságot, és
bocsánat, ez ilyen nem, ez szomorúan vicces. Hát,
igen, és akkor a sikerült találni egy magába egy ortopéd orvost, és attól is azt hallgatta végig, hogy bezzeg a feleségét meg elvitték ezek a rohadt szemetek.
Azt mondja, benne volt a buliban.
Hát igen, és akkor így ezeknek az embereknek járna is, meg nyilván szükségük is lenne a mozgáshoz, meg egyáltalán a minőségi élethez, hogy ilyen dolgok, mint a lábemelős gyógycipő, az úgy meglegyen. És ezek nem ilyen halálos nagy összegek. De tudom, hogy simán az emberek így tudtak erről, hogy, de még felírtak neki 6-ot, holott nem 100 lábú. És minden szart rájuk sóztak, ugye, mert valamilyen szinten ők is látták, vagy aláírták, vagy nem tudom én, tehát működött ez a maffia. Az emberek szólni sem mertek, nem akartak, ne szóljunk inkább, csak kapjuk meg a magunk cuccát, meg nem. És most ott vannak, hogy egyszerűen nincsen semmi. Tehát, hogy olyanról is olvastam, hogy már ilyen mozgáskorlátozottak otthonában elkezdtek a gondozók filcből csinálni cipőket, és így, tehát, hogy így nemezelnek, így a lábukra simogatják a cipőt ezeknek a mozgáskorlátozottaknak, akiknek így úgy áll a lábfeje, mert hogy egyszerűen nincs cipő.
Hát a kormány szeret mindig kalapáccsal a dolognak esni, és ha van valami probléma, akkor mindig azt mondja, ami a járvány alatt is volt, hogy akkor rendelünk végtelen számú lélegeztetőgépet, rengeteg maszkot, oltóanyaggyár, stb. Ugyanez volt egyébként most később az akkumulátorgyárakkal is, hogy na elektromos autók lesznek, akkor legyen végtelen számú akkumulátorgyár. Tehát azok a finom, precíz lépések, amik mondjuk ahhoz kellnének, hogy a kórházi fertőzések száma enyhüljön, ehhez képest inkább arra mennek rá, hogy akkor legyen mindenből jó sok, és akkor az majd biztos segíteni fog valamit.
Mert amit mondtál, ugye az is témánk, azt mondja, hogy a Direkt 36 oknyomozó portál birtokába került egy belső minisztériumi dokumentum, amiben az állt, hogy az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések gyakorisága egyre nő, és kedvezőtlen tendenciát jelez. Az egészségügyi ellátórendszerben pedig humán erőforrás krízis tapasztalható. Hogy ez a kórházi fertőzésekről szól, ami egy nagyon nagy tabu téma Magyarországon.
Hát pedig a járványát is azt láttuk, hogy pont a kórházi fertőzések száma volt nagyon jelentős a halálesetekben.
Egy vagy két adással ezelőtt beszéltünk róla, mert akkor voltak friss
koronavírus.
Hát nem adatok, mert valahogy összeszedett akkor is vagy az átlátszó, vagy a Direkt 36. Hogy nagyon vacak a helyzet, tehát hogy nagyon sokan, több tízezren halnak meg Magyarországon ezekben a kórházi fertőzésekben, de mivel nem ad adatokat, és most mint kiderült, nem is nagyon gyűjt adatokat erről, ugye
hát az illetékes tárca,
az a biztos, igen. Így nehéz tisztán látni, hogy akkor mi is történik. Miközben nyugaton, meg az a gyakorlat, hogy ezek teljesen nyilvános listák, az, hogy melyik kórházban hányan veszítik az életüket adott időszakban, kórházi fertőzésben, azért, hogy segítség a betegeknek adott esetben az intézmény választását, vagy hogy hol legyen a műtét. Tehát, hogy nem... Mert ugye azért ez mégiscsak egy olyan adat, ami hát azért nem mindegy, hogy milyen kórházba kerül az ember betegként. Magyarországon tabu.
Hát szerintem mindannyian tudunk olyan történeteket, akár családon belül, vagy akár ismeretségi körből, ahol akár bele is halt valaki, nekem konkrétan barátnőmnek is kicsi gyereke halt meg kórházi fertőzésben. Ezekre úgy nem nagyon tudsz mit mondani, és nincs annyi műhiba per, mint ahány ilyen eset van. Tehát ez egy ilyen... ez egy nem is csak hogy tabu, hanem egy ilyen teljes ilyen köd és sötétség lengi körbe ezt. Ez így kvázi elfogadtuk ezt is, hogy ez is a rendszer része. Nem tudom, most kerül a mozikba ez az új film, a Semmelweis. Hát azért ez egy, nem tudom, hány éves sztori, Semmelweis mikor volt a 120-130 éve, hogy a kézmosás és a kórházi fertőzések?
Több lesz az szerintem,
több lesz.
140 körül.
Igen. Szóval, hogy
most azért magam biztosan bedobtam, majd ezért megkapom a magamét.
Így tartunk, és kvázi elfogadtuk, hogy ez van, ha bekerülsz és nem éled túl, akkor nem élted túl.
Hát a járvány alatt is az lett az alaptudás része, hogy jobb nem fertőzéssel bekerülni a kórházba, inkább otthon kell.
Ja, igen, tényleg volt egy ilyen hangulat, hogy jó, csak kórházba ne vigyenek, még volt, aki tiltakozott is, hogy nagyon rossz állapot volt, hogy jó, hát ez teljesen érthető, főleg ennek fényében.
Emlékszem, hogy akkor én is nagyon beteg lettem, és nem tudtam, hogy mi van, elmentem az orvoshoz, kérdeztem, hogy be kell menni, és szent látszom, hogy szóval, oda ne menjen, elkap még valamit. Tehát az orvos mondta, hogy oda ne menjen. Hát borzasztó most, mert tényleg nem... Csak
azért néztem Dávidon, mert ő nem szólt hozzá a mondani részéhez.
De hozzászól.
A várólistákhoz nem szóltál hozzá. Mert mit tudom mondani a várólistáról, azt tudjuk mondani.
De akartam mondani egy pozitív példát, mert hogy olyanról is írtunk nem is olyan régen, a digitális doki, hogy egy új mesterséges intelligenciával támogatott szoftver, ami le kell fotózni, bőrbetegségeket diagnosztizál, orvosi segítséggel, tehát lefotózzák, okos telefonnal, tök egyszerű, mindenkinek van, és akkor a mesterséges intelligencia leszűri, leszűkíti, kinagyítja, sem tudom, ránéz az orvos, és diagnosztizál, és a kettő együtt sokkal hatékonyabban működik, mint az egyik vagy a másik külön-külön. És ezt most az Igaz Gyöngy Alapítványnál, a Ritók Nóráéknál tesztelik így, tehát a cég kvázi így a saját fejlesztéséhez felhasználja, ugye a mesterséges intelligenciának az a nagy ilyen kihívása, hogy etetni kell adatokkal, minél több adattal, és akkor nekik jó az, hogyha minél bővül az adatbázis, és akkor az embereknek, akik meg egyrészt tehát, hogy nem is túl iskolázottak, megfélnek is az orvostól, tehát hogy ez ilyen generációsan kialakult dolog, meg az orvosok sokszor le is szidják őket, hogy azért van az, mert maga nem mosakszik, vagy szóval, hogy az életkörülményeiket becsmérelik, vagy ítélkeznek fölöttük, tehát már csak ezért sincsen egy olyan bizalmi kapcsolat részükről, és akkor ez így egy tök jól működő projekt egyelőre, tehát én sok ilyet szeretnék még látni, amikor így...
Házi feladat, mutasd ki ebben a történetben az állami részt.
Igen.
Mert ugye arra volt szó, hogy de igen, az államnak kéne ilyeneket is csinálni.
Hát a várólisták kapcsán épp az érdekes, amiről beszéltünk, hogy hogyan lehetne. Ha tényleg van elég pénz, akkor mi kellene ahhoz, hogy valóban lehessen csökkenteni ezek számát?
Hát itten ugye, ahogy a nagyszerű dokumentum írja a belső minisztériumi dokumentum, humán erőforrás krízis.
Tehát, hogy több ember
nincsenek takarítók.
Hát, persze.
Igen. Majd arra is létre kell hozni egy vendégmunkás projektet, vagy nem tudom. Tehát, hogy így... Nem.
Takarítókra az jutott eszembe, nem tudom bizonyítani. Fatornyos kis szülővárosom egyik oktatási intézményében dolgozó két takarítónőre rápirított a iskola egyik vezetője, aki fentebbről kapta az erre való motivációt, hogy nem a jó ötlet, hogy lájkolgatják az egyik ellenzéki képviselőnek a posztjait. Hogy mire nem figyel a rendszer, mit tud két takarítónőben meg. Akit lájkolta ezért.
Hát ez mint a lombkoron ősfényes történetnél volt.
Ez dettó ugyanaz, abszolút ugyanaz, csak még talán még rosszabb, vagy nem tudom, lehet-e különbséget tenni. Nem tudom, hogy így van-e, csak otthonról kaptam a információt. Írd meg, nem tudom megírned, hogy bizonyított.
De a kis helyeken teljesen más, ott azért jobban látják egymást az emberek, mint a városban. Simán eltűnhetünk, meg minket amúgy is elkönyveltek ilyen ellenzéki, javíthatatlan ellenzéki újságíróknak. Szóval én el tudom képzelni, hogy ott már csak azért is úgy kvázi figyelik egymást, mert hogy nem nagyon van mit. Mert hogy így, bocsánat.
Hát azért annyira nem rossz hely Sátoraújhely, de nyilván én sem rágtam le a körmömet izgalmamban, amikor ott éltem, tehát nem 0-24-ben, nem pörgött körülöttem a világ annyira, de tehát nekem az a megdöbbent, hajlamos vagyok elhinni a sztorit, ismerem a szereplőket. És hogyha ez tényleg így van, akkor nekem az a döbbenetesebben, hogy milyen apró tételekért is úgymond lehajol a hatalom. Tehát most komolyan egy vezetőt zavar az, hogy a valamilyen szintű ellenlábasának a posztját lájkolt a takarítónő.
Hát ez a túl teljesítési kényszer benne van mindenkiben, hogy akkor most ő is kicsit gyakorolhatsa a hatalmát, és ő mondhassa meg valakinek, hogy mit csináljon, mit gondoljon, levezeti a feszültséget, mert őt meg másik oldalról nyomják.
Hát jó.
Hát most
nem
is
tudom,
még
nekem ez azért
40 per van folyamatban legalább, az Egységes Diákfront elnöke helyettes mondta, hogy még a karmelitás könygázas atrocitások kapcsán, de a diákok ellen. Uh-huh. Tehát jaj, a szabálysértési eljárás.
Ugye nem engedélyezett demonstráció volt, és ráadásul erőszakosan léptek föl a hatalommal, már nem a hatalommal, hanem az egyenruhásokkal szemben, akik jogszerűen, legalábbis a rendőrségi vizsgálatok szerint jogszerűen avatkoztak közbe.
És most a Néprajzi Múzeumban ez a Perlaki Borsos Noel volt, ez a performance, hogy kordon előtt meg kordon mögött álltak, a 18 éven felüliek a kordon mögé mehettek, és a 18 éven aluliak meg kint álltak, hogy ők ugye ugyanazt a képet csak távolról láthatják. De hát ez is egy ilyen abszurdum, és akkor ő is kapott most egy 80 ezres ilyen szabálysértési bírságot ezért. De hát, hogyha belegondoltok, hogy valószínűleg neki nincs saját keresete, tehát szülei fizethetik.
Mm-hmm. Hát nyilván.
Ha mondjuk esetleg megpróbálhat perelni a TASZ, vagy a nem tudom, Amnesty, vagy akárki ilyen segítségével, de hogy ebben ez is egy ilyen túlteljesítés.
Igen,
hogy
igen. Most...
Hát de az van. Ezeknek a rendszereknek ez mindig sajátossága egyébként, hogy egy idő után a rendszernek a elemei, azok proaktív önjáró részegységekké változnak, és elkezdenek azon agyalni, hogy vajon mit várna el tőlük a felsőbb rendőrség. És hogy csináljuk úgy, hogy az felfelé jó legyen. Na most ennek teljesen egyértelmű, mindig az az eredménye, hogy amit el sem várnának sok esetben, azt is sikerül kitalálni az alsóbb szinteken, és amikor már megvalósul a kalhatol, meg lennéz, és azt mondja, jaj, ti magatoktól is ekkora hülyék vagytok, hát akkor hadd szóljon. Ezt csináljátok. Hát ő örül neki, hát nem, akkor ott megvan oldva. És tényleg a közmédiában is ez volt, tényleg ott ültek az emberek, azt agyaltak, hogy kéne ezt a híradót, hogy jó legyen a felfelé, jó legyen a megítélése. Hát,
meg tegyen felesleges dolog, hogy hogyan ne kerüljön ki Bajnai a címlapra, amiről meséltél már sokszor.
Igen, igen. No, figyelme, Dávid, te nyomulsz a kultúrába, ugye ez erre, hogy ezt ilyen szépen. Hát, azt mondják. Most melyik színházban volt, ahol a DK-sok kaptak?
Katona József színház.
De hogy volt ez, mert én csak úgy kutyafuttál
hát be, semmilyen szinten nem volt. Baranyi Krisztina jelentette be most, hogy vizsgálat indult, mert hogy a DK-soknak kedvezmény járt bizonyos időszakban, és akkor azt hiszem a színház részéről azt mondták, hogy szoktak lenni más szervezeteknek is mindenféle kedvezmények, NAV-nak, akármilyen, mit tudom, milyen szervezetnek, és hogy ők nem pártalapon nézik, de Baranyi Krisztina azt mondta, hogy ez nagyon súlyos ügy mégis, mert egy párt tagjai kaphattak kedvezményt. Uh-huh. És ebbe egy a pártpolitika is bekerült. És az a, hát ugye ez a kérdés nyilván, hogy ez más, ez, mint hogyha NAV, meg a mit tudom én milyen
és jártak a DK-sok színházba egyébként?
Hát közzétették, hogy hányakat vettek ilyenkor jegyet, nem tudom, valami 50-en, 60-en, 70-en.
Na, legalább elmentek. Színházba járni jó dolog.
Meg amúgy a katonában nehéz is jegyet szerezni, és elég drága.
Ja.
De pont az ő esetük kapcsán, ugye nemrég érte véget a Dunapart nevű kortárs előadó művészeti platform, és például ott is a kurátorok között beszédtéma volt, hogy nem engedték be a kurátort az előadásra, amiben jelentkeztek a platformra. Tehát, hogy így 6 másik embert vagy 7-et beengedtek előtte a fénysztárnál, és a kurátort meg nem.
Mert
hülyék? Már bocsánat, de hogy
nem mit tudom, de, nem tudom én, de hát, hogy ez hát még az, valami, hát valami oka volt ennek a döntésnek, valami, ami kiváltotta.
Ők hívták oda?
A kurátor ellenességet valami.
Nem tudom, tehát hogy ez nem voltak teljesen tisztában a helyzettel, vagy így nem értették, vagy nem...
Hogy a DK-sok
el nem tudom, kicsit ilyen, hogy mi bármit megtettünk, és te ide jössz, itt szívsz, egy órája itt ülsz már a kapu előtt, és akkor még beengedünk 7 embert, akit nézzél végig, hogy bemennek előtted. Szóval ilyen tök jó, hogy nagyon támogatom a kultúrát, különösen az ilyen kvázi ilyen társadalomkritikus, meg kormánykritikus, meg egyéb ilyen műhelyeket, de hát szóval ne essünk már mind át a ló túloldalára, hogy ugyanígy, és akkor mi jegyeket adunk ennek, meg annak, meg amannak. Tehát, hogy ez most totális szereptévesztés. Én ezzel egyet tudok érteni Baranyi Krisztinával, hogy egy színház az szolgáltasson kultúrát, ne ezen kivételezzen ezzel, azzal, amazzal, meg ne...
Hát a NAV-ot azért értjük.
Hát meg az is lett problémás, hogy a fővárosnak a kulturális vezetéke DK-s, szóval itt ilyen elfogultság is felmerülhet.
Meg hát ráadásul ezek ugye közpénzből gazdálkodó kulturális intézmények, tehát ugye...
Jó, nyilván, de azért nem ezt érzem a legsősebb problémának, de ettől függetlenül beszélni kell róla minden.
Hát hogyha azt látjuk, hogy ott a háttérben mondjuk megmozdul a valamelyik DK-s vezető, hogy legyen a DK-soknak kedvezmény, az azért tényleg elég visszaélésszerű lehet.
Akkor igen, az egy más történet, persze. Hát hogyha a színház ezt nem tudom milyen alapon, vagy hogy találta ki, de hogyha volt aláfelé rendeltségi viszony a intézményvezető és valamelyik politikus között, akkor hát persze, hát akkor az már úgy durva.
Egyébként én sem gondolom, hogy ez a világ legnagyobb problémája lenne, de hogy ilyen kicsikből áll össze tulajdonképpen, hogy oké, hát bosszantó, vagy zavaró, vagy kellemetlen, vagy hogy így nagyjából így ezt látod mindenhol, és akkor idő után így ez általánossá válik, hogy akkor már ezért se szólsz, meg azért se szólsz, és akkor így ez a betört ablak esete.
Aha. Tudom, hát persze.
Igen.
Na, ez viszont cuki. Na, mint hogy ez így elolvasva. Cuki. Így, hát figyelj, szerintem ez egy örkény egyperces. De tényleg. 4 év börtönre, közügyektől eltiltása és pénzbüntetése ítélte a bíróság első fokon Agócs Jánost, az országos roma önkormányzat volt elnökét, amiért 30 millió forintért árulta a saját elnöki tisztségét. Ez a végjobb a vége. Agócs 2 személynek is felajánlott ezt az üzletet, egyikük az ügyészségre ment, és próbavásárlással lebuktatta.
Hát is az, hogy
roma elnöki pozíció próbavásárlás. Ez gyönyörű, nem?
Tehát, hogy hát is, hogy védekezett, hogy elnézést, nem tudta, hogy ez ilyen nagy bűn.
Mondom, hogy cuki. Black Friday. Jó, ez rasszista, nem úgy értettem elnézni. Tényleg nem csak most volt az ide a kedvezmény, és az jutott eszembe. Hát
és milyen... nem mossuk le magunkra.
És milyen sokra taksált ezt az elnöki posztot, mennyi pénzt elkérdezett?
Ja, na oké, okay, de most...
Millió, akkor valószínűleg mennyi... sejtetted, hogyha csak ha beugró 30 millió, akkor mennyi lett a nyeremény?
Hát figyelj, azért, hogyha a Híd a munkavilágába című remek programot vesszük nyereménynek, ahol sikerült 1 milliárd forintot valahol elködösíteni, nem? Mert az nem csak a közpénz jellegét vesztette, hanem a jellegét is, tehát az így valahol megszűnt, ez az a lóvé. Igen, és ugye azt kétszer buktuk, mert egyszer nem csináltak belőle nagy rész semmit, más sokszor meg a kormány meg bepó visszapótolta. Tehát, hogy kétszer mentek ugyanaz a lóvé, így mulatt egy magyar úr.
Mégse beszélünk már Farkas Lóriáról.
Nem, mert itt van nekünk a mi Jánosunk, aki sokkal szórakoztató, mint a Farkas Lórián. Hát a Farkas, tényleg hol van a Farkas Lórián? Képviselő még? Faszus, most ez...
Tudtam, igen.
Én nagyon rég nem láttam.
De ő is megúszott. Ő mindent megúszott szemben a Gócsa.
Ő mindent megúszott, mert szerintem Agócs béna volt, de a Farkas Lórián ő mindig nagyon tisztességesen és becsületesen szállította azokat a voksokat, amelyeknek...
A voksolókat, úgy érted?
Nem, a voksokat szállította, hanem... Tehát ő megtette azt, amit megkövetel a kétharmad.
Ezért nem esett semmilyen bántódásra sose. De ezt hallgatva így nekem az jutott eszembe, hogy vajon miért nincsenek ilyen hírek, meg ilyen cikkek, meg bírósági ítéletek a nem roma politikusokkal kapcsolatban. Tehát, hogy így ezt is így beárasztuk, hogy ó, hát a romáknál mindig olyan balhé van, meg olyan káosz van, holott gyakorlatilag ugyanezt Pepitában simán előfordulhat a általános politikai életbe.
Ja,
vagy akár csak, hogy nem tudom, követitek-e a Werner Schadl szágát a vízautóval és a további szürreális részletekkel, hogy micsoda komplex ilyen bűnügyi szisztémák voltak ott felépítve. Csoda, hogy egy ilyen lebukott, még mai napig nem térek napirendre, hogy és miket tudunk meg, és még a mellékszállak is mindegyik olyan, hogy elképesztő.
Na, de hát lebuktak, hát van?
Hát nem rajtuk múlott már, bocsánat.
Na, kíváncsi, hát tudom, kíváncsi vagyok, igen, hogy ott mi is volt a háttérben. Állítólag azt mondják a nálam okosabb emberek, akik a Fideszhez nálam közelebb vannak, hogy két dolgot nem szeretnek a Fideszben. Az egyik az, amikor saját szakárra
igen.
szeded a alkotmányos költséget be, azt nem nagyon szeretik, a másik meg a hálózatépítés, mert az mindig veszélyes, és hát a Schadlék, ők a kettőt együtt űzték, úgyhogy elköpték mind a két legsűrösebb főbünt.
De mégsem ezért buktak le, hanem ugye hát tudjuk, hogy azért buktak le, mert a velük kapcsolatban álló üzlettársa ráállt az ügyészség, és akkor már gyűlt és gyűlt a nyomozati anyag, az összes terhelő, minden, és nem tudtak mit sem, lehetett eltüntetni, meg hogy mégsem ők.
Gondolod, hogy nem lehetett volna eltüntetni?
Hát figyelj, azért mindent megpróbáltak, a páncélszekrényből is elvitték a cuccot, meg ott eltüntettek, megsemmisítették a felvételeket, meg nem tudom, hogy ilyenek.
Az ismeretlen tón is cucc rész, az valahol az is elpárolgott, hogy ki is lehetett, ki lehetett ez a tóni, nem? A furcsa.
Hát pont nemrég volt egyébként vitánk Reihelyett János és hogy hívják a Fidesz közeli Róma megmondót? Nem itt eszembe a neve. Na mindegy, pont nemrég volt vitánk, és épp az jutott eszembe, hogy a roma ügyekben épp azt látni, hogy Forgács István.
Ja, bocsánat. Nem értettem, hogy kire gondolsz.
Forgács István. Forgács István tényleg megy előre, és mindig mondja magáét, és hiába 10x év alatt is azt látjuk, hogy a roma ügyekben mindig ilyen szerencsevadászok azok, akik inkább pozícióba kerülnek, és nem a ritka az olyan eset, mint mondjuk a Bogdán polgármesteri, amikor valaki tényleg próbál valamit megtenni, és
azt a Forgács Pista is elmondta nekem is régebben egy régi beszélgetésnél, most azon gondolkodom, mert ez lehet, hogy olyan nyilvánosan mondta, vagy nem az interjú része volt. Bocs Pista, most na mindegy, szóval mindegy, nem ő mondta, tehát van egy olyan vélemény, hogy miért nem foglalkozik a Fidesz a roma ügyel gyakorlatilag semmilyen szinten. És ugye a majdnem minden műsorban elmondom ezt a politikai hasznosság elvét, hogy a Fidesznek ugye ez az egy mérőszáma van, és a politikai hasznosság elve szerint a megfelelő mennyiségű szavazat sokkal egyszerűbben megszerezhető, akár azzal, hogy félelemben tartjuk ezt a réteget. Ugye azt láttuk, hogy olyan településeken, ahol nem, hogy bevándorlás nincs, de kivándorlás sincs, semmi sincs. 100%-ban a Fideszre szavaznak az emberek pont. Tehát, hogy miközben nekik azért annyival nem lett jobb az életük. Tehát mindenféle módon sokkal egyszerűbben és hatékonyabban megszerezhető ezeknek az embereknek a szavazata, vagy támogatása, mint hogyha valami ilyen nagy pozitív történettel próbálnák őt a társadalmi ranglétrán feljebb tuszmákolni, vagy feljebb húzni, ami egyébként meg mindenféle fideszes mérés szerint a társadalom többségi részének annyira nem is lenne szimpatikus, főleg akkor, amikor gazdasági vészhelyzet van, mert akkor azt mondják az emberek, hogy pont most kell a cigányoknak a lóvét tolni, amikor mi is milyen vacakban vagyunk. Tehát, hogy akkor meg minek foglalkozzanak vele? Megvan a szavazat, meg. Szeretnék az emberek, hogy a romáknak jobb legyen? Nem. Azt nem foglalkoznak vele. Ja. De tényleg nem.
Hát szomorú minden esetre, meg nyilván itt a civilek próbálják menteni, ami menthető, rengeteg olyan alapítvány, szervezet dolgozik ilyen helyeken, akár Borsodban, akár Nógrádban, ahol gyakorlatilag már a várandóság idején be kell lépni a család életébe ahhoz, hogy mondjuk egy egészséges várandóságot végig tudjon csinálni az anyuka, hogy utána ne kapja a megfelelő ilyen babakelendjéket, stb. A gyerek megkapja a fejlesztést, mert nagyon sokszor ezek a gyerekek már úgy születnek, hogy rengeteg hátrány éri őket egyszerűen az életkörülményeik miatt, és akkor utána már az oktatási rendszer az meg kész véget. Tehát, hogy így iszonyat sok munkát belefektetnek abba, hogy ezeknek a gyerekeknek legyen esélyük egy jobb jövőre, és akkor jön a közoktatási rendszer, szegregál, puf, és kész vége is onnantól fogva. Tehát, hogy volt most nem is olyan régen, a Népszava is írt róla egy nagy mobilitás kutatás Magyarországon, ami különös tekintettel az első diplomás romákat is vizsgálta, kérdezte, hogy az ő életükre ez, tehát egyáltalán hogyan tudták elérni ezt, hogy diplomáztak, és aztán ez hogyan hatott a cigányságukkal való viszonyukra, tehát az identitásukra, az emberi kapcsolataikra, és bizony ezt nagyon sokat veszítettek is, tehát hogy nem is nagyon akartak többen erről beszélni, nem is nagyon foglalkoznának ők roma ügyekkel, tehát ez a úgynevezett ilyen visszaadás, tehát hogy én jöttem valahonnan is, és majd akkor így visszaadok, ez sem működik, mert hogy sokszorosan nehezített, tehát hogy így max kölcsön kérnek tőlük, vagy nem tudom, tehát hogy így kvázi hátat fordítanak a gyökereiknek, amint sikerül kiúszniuk a partra, és ez így gyakorlatilag kódolja, hogy még generációkig nem lesz ebben változás.
Van egy nagyon meglehetősen magas rangú roma rendőr barátom, és tök érdekes, hogy hasonlókat mondott ő is, hogy beszélgettem vele, hogy milyen neki így, hogy mert ismerem, hogy milyen körülmények közül érkezett, és hogy az egész pályafutását, és egy pont ezt mesélte, hogy alig van kapcsolata, és ő is akarta, hogy megszakadjanak ezek a kapcsolatok, mert nem volt jó, nem, tehát igen, a közeg egyszerűen nem tud mit kezdeni azzal, hogyha hirtelen egy-egy, mert hogyha tömegesen vagy többen emelkednének ki, vagy lépnének ki az addigi keretrendszerbe, az más, de így, amikor egy-egy egyén, azzal valamire nem tud. Kicsit olyan, mint amikor a vidéki kis településről Budapestre költözöl.
Hát meg ilyenkor szembe is kerülnek sokszor ilyen hasonló esetben például, és akkor a roma rendőr minél jobban próbálja érzékeltetni, hogy ő nem olyan fajta roma, és akkor még keményebben lecsap, és akkor vannak ilyen esetek.
Ja igen, amikor nem értjük, hogy Amerikában miért verik a néger egyenruhások a szintén színes bőrű.
Igen.
Mi ez a durvaság, és közben meg ez van benne. Oké. Ez megint nem a magyar hang, amit neki nem tudok felmutatni.
De Mérő László van a címlapon.
De Mérő László van a címlapon, és holnap már megvásárolható lesz. És akkor kötött fogás extra, december 9-én, 19 órától, Hadszínteátrumban, Jókai utcában. Csintalan, Konok, Rehert vagy szerető, Kéri Laci bácsi és én, úgyhogy jöjjenek, várjuk önöket. Sok szeretettel, köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönöm. És köszönjük szépen a figyelmet.
Sziasztok!
Sziasztok!